Sziasztok! Ma ismét egy nagyon különleges résszel jelentkezem. Itt van velem Dékány Ágnes doktornő, akivel már volt közös videónk, meg szerintem még lesz is közös videó, aki ugye szülésznőgyógyász doktornő, szoptatási tanácsadó, perinatális szaktanácsadó és 4 gyermek édesanyja. Úgyhogy...
Köszönöm a meghívást, Janka, veled mindig olyan jó beszélgetni.
Igen, és nagyon jó, meg nagyon fontos témákról szoktunk is beszélgetni, és most egy nagyon különleges témáról fogunk beszélni, méghozzá a szülésről, a természetes szülésről. A természetes szülés képviseled.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés.
Mit jelent ilyen szempontból a természetes szülés, vagy mit jelent a te olvasatodban? Egyáltalán ez jó elnevezése így, hogy természetes szülés.
Nagyon jó kérdés, és gyakorlatilag amióta én ezzel a szülésformával, amit szoktak alternatívnak hívni, most legújabban családbarátnak is szoktak hívni, természetesnek, beavatkozásmentesnek, háborítatlannak.
Háborítatlan.
Igen.
Ez olyan szép.
Szép lenne, csak ugye akkor rögtön ott van benne, hogy a másik meg a háborgatott.
Ja. Tehát, hogy én nagyon... úgy értem, hogy háborgatott.
Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az a nehéz ebbe, hogy tényleg valami olyan szót találjunk, hogy egyrésztről ne legyen egy ilyen bántó, sértő egy másik tábornak, illetve, hogy jól kifejezze azt, ami a valóság. És nekem egyébként mostanában ez a családbarát, vagy a fókuszban a baba, mama, valami ilyesmi az, ami jobban tetszene, mint a természetes, mert azt gondolom, hogy ma a 21. században Magyarországon a szó klasszikus értelmében természetesen nem lehet szülni. Ez így Afrikába, a bokorba lehetséges a 21. században természetesen szülni, és ebből a szempontból az otthonszülést sem tartom kivételnek, mert hogy ott is az a tény, hogy vannak szomszédok, az a tény, hogy valaki bejön a szobába, valaki bejön ebbe a közegbe, ebbe a térbe, még ha segítő szándékkal is egy szülésznő, egy dúla, ez valamilyen szinten, egyébként kutatások is kimutatták, hogy beavatkozás, és valamilyen szinten beleszól a folyamatba. Úgyhogy talán inkább az lenne a szerencsés, hogy a családbarát, vagy egy olyan szemlélet, egy olyan irányvonal, ahol a fókuszban, a középpontban az édesanya és a baba, és nem utolsó sorban az édesapa áll, és hogy az ő élményük, az ő életüknek ez egy nagyon szép és nagyon, nagyon örömteli eseménye lehessen. Na most ezt fogalmaz meg egy szóval.
Hát,
így alakult ez a természetes.
Ez a természetes.
Mert hogy egy kicsit, igen, de hogy ez sokkal inkább így körbe kellene valahogy írni. Úgyhogy ha valakinek van egy jó szavará, akkor nyitott vagyok rá.
Szeretettel várjuk a kommentekcióban.
De hogy én egyébként tényleg nem szeretem a háborítatlant, mert hogy az is egy kicsit ilyen csúsztatás is, mert egyébként nem feltétlenül jelenti azt az a fajta szüléskísérés, amit én és a csapatom képviselünk, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs semmilyen beavatkozás, hanem inkább azt jelenti, hogy a helyén vannak a beavatkozások. De erről majd azt hiszem egy kicsit később még úgy is kérdezel.
És hogy jött neked ez, hogy ezt az irányt képviselt? Hiszen azért azt látjuk, hogy ez egy elég különleges vonal itt Magyarországon.
Igen, nagyon örülök annak, hogy most már egyre többen vagyunk, akik ezt a szemléletet képviseljük, de kétségtelen tény, hogy például amikor én is végeztem az egyetemen, akkor azért ez még egy ilyen kisebbségnek számított. Kisebbségnek talán most is kisebbség egyébként, de nagyon pozitív változásokat látok. Nekem személy szerint hatalmas szerencsém volt, hogyha hiszünk a szerencsébe, mert teljesen véletlenül, tehát nem egy ilyen tudatos útkeresés kapcsán bekerültem a Szent Imre Kórházba, és ott Bálint Sándornak, akinek tényleg a mai napig hálás vagyok, az ő csapatába kerültem. Dr. Bálint Sándor volt ugye Magyarországon, aki így igazából felélesztette ezt az egész természetes szülést. Maradjunk talán ennél a szónál, még ha nem is annyira szerencsés. Ő vezette be ezt az otthonszülés a kórházban szlogent, amivel ő nagyon arra készült, és úgy kísérte a szüléseket, hogy lemodellezi az otthonszülést kórházi körülmények között. És akkor, amikor én végeztem az orvosi egyetemen, ez 2000-ben volt, utána felkerültem Budapestre, akkor tényleg egy ilyen nagyon izgalmas volt az egész sztori, mert senkit nem ismertem Budapesten, egyet tudtam, hogy én nagyon szeretnék szülésznőgyógyász lenni. Most az, hogy miért, az egy kicsit elvinne a történettől, a lényeg talán ennyi, és bementem itt Budapesten az egyetemre, mert hogy tényleg semmilyen kapcsolatom nem volt volt így a szülészetekkel, az egyetemmel, se semmi, és annyit kértem, hogy egy listát adjanak nekem, ahol vannak szülészeti osztályok. És így kaptam egy listát, és így szisztematikusan a kórházakat elkezdtem végigjárni. Mai napig nem tudom, hogy volt ez így akkor frissen végzett orvosként bátorságom, de hát valamiért úgy látszik, hogy ezt az utat kellett bejárnom. És akkor eljutottam a Szent Imre kórházba, ahol akkor Rákóczi professzor volt az osztályvezető. Vele beszélgettem, és ő volt az első, így a sorba már azért úgy jól a közepénél jártam körülbelül, aki azt mondta, hogy egyáltalán lehet arról szó, hogy én, mint nő, bekapcsolódjak az ottani munkába, sőt, ő kifejezetten pozitívan állt ahhoz, hogy mondta, hogy ő szeret női munkaerőkkel, női orvosokkal dolgozni, és ő volt az, aki azt is elfogadta, hogy én nem csinálok terhességmegszakítást. És ilyen módon teret adott arra, hogy én a Szent Imre kórházba elkezdjek dolgozni, és utána ott, ahogy elkezdtem ott dolgozni, akkor ismerkedtem meg Bálint Sándor doktorral, és ezzel az általa nem mondanám, hogy kitalált, mert nem, de behozott, felelevenített, jól kidolgozott konstrukcióba, ez az otthonszülés a kórházba, amiről nem tudom mennyire, valószínűleg nem sokat tudnak a hallgatók. És egyébként egy nagyon izgalmas program volt. Megcsinálta az akkor IKEA szobának nevezett alternatív szülőszobát. Azért hívták akkor IKEA szobának, mert az IKEA segített a kiépítésébe, a bútorokba szponzorálta a kórházat, és akkor ez itt a reklám helye, bocsánat. A vicc az a sztoriba, és csak azért hoztam ide, hogy ez az neve, mert egyszer volt egy kismama, akinek beszélgettünk így ugyanúgy, ahogy veled is, hogy lesz a szülés, mint lesz, és hogy mi lesz, és mondtam, hogy hát ha minden rendben van, akkor tudunk az IKEA-ba szülni. Mert ugye mi így berkekbe úgy beszéltünk az IKEA szobáról, az alternatív szülő, hogy az IKEA-ba. És a kismama egy darabig így láttam, hogy úgy furcsán néz, de hát mondom, jó, és akkor próbáltam magyarázni, hogy a minden rendben az azt jelenti, hogy. Tehát azt hittem, hogy itt az van a probléma. És kiderült, hogy ő teljesen meg volt róla győződve, hogy akkor, és még rá is kérdezett, hogy és akkor, amikor indul a vajudás, menjünk az IKEA-ba. Akkor esetleg tartusz, hogy hát ez az IKEA szoba, ez nekünk IKEA szoba, de hogy nekik inkább nem. Tehát ez így a sztori hátsó része. Lényeg az, hogy megcsinálta ezt a szülőszobát a Bálint doktor, ahol kád volt, teljesen újító módon, francia ágy, és teljesen úgy volt berendezve, úgy van a mai napig berendezve ez a szoba, mint egy lakás. És itt van a csattanója a dolognak, hogy ő úgy dolgozta ki ezt az otthonszülés a kórházban programot, hogy olyan kismamák szülhettek ebben a szobában, akik akár otthon is szülhetnének, és ugyanazokkal az eszközökkel, ahogy az otthonszülésnél is a segítés zajlik, egyetlen egy nagy különbséggel, az pedig az, hogy szembe a folyosó túloldalán ott van a császáros műtő. Tehát ő arra törekedett, és én azt gondolom, hogy talán itt a 21. században nagyon sokan inkább ezt a fajta szemléletet várják és szeretnék, hogy a kórház biztonságában, de mégis a szülés természetességét megőrizve. És akkor ez technikailag úgy nézett ki, és nekem ez a mai napig nagyon szimpatikus ez a gondolat, hogy az, aki tényleg ez az alacsony rizikói, tehát aki a szakma szabályai szerint otthon szülhetne, az bemehet az IKEA-ba, bemehet ebbe az alternatív szülőszobába, ott elindulhat a vajudás, és abban az esetben, hogyha véletlen valami olyan változás van a vajudás folyamán, hogy tényleg orvosi beavatkozás szükséges indokolt, akkor cuccostól, mindenestől át kellett neki költözni a hagyományos szülőszobába. Tehát nem az eszközöket vittük be ebbe az alternatív szülőszobába, hanem a családot mozgattuk át. És ilyen módon ő több évig csinálta és vezette erről a statisztikát, ugyanolyan alacsony császárfrekvenciát tudott elérni, mint az otthonszülést kísérő csapatok, és ugyanúgy ezt a háborítatlanságot, beavatkozásmentességet, illetve nagyon alacsony szintű beavatkozást ért el, mint otthonszülésnél, mert hogy egész egyszerűen nyilván ugyanaz volt a kritériumrendszer, mint az otthonszülésnél, hogy ez az alacsony rizikójú. És akkor ez a szemlélet nekem nagyon megtetszett, én ebbe elég aktívan részt is vettem, nagyon sok szülésnél bennültem a sarokba, mint pók a falon, és csak tényleg csak csöndben néztem, és figyeltem az ő munkáját, illetve rendkívül sokat lehet tanulni a kismamáktól, ahogy vajudnak, és tényleg, ha ott ül az ember, és rászánja azt az időt, energiát, hogy semmit nem csinál, csak megfigyel, akkor nagyon-nagyon sok tapasztalatot, tanulságot lehet ezekből levonni. Tehát én abban nagyon-nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem gyakorlatilag 0 kilométeresen ebbe csöppentem bele, tehát nem egy klinikai szemléletet kellett átfordítani és átalakítani a fejembe, hanem tényleg rögtön ezzel tudtam indulni. És utána, amikor megszületett az első gyerekem, akkor ez így még egy picikét így a helyre állt ez a dolog.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a saját szüléseid hogyan formálták a szemléletedet? Megerősítettek, vagy voltak olyan dolgok, amikre akkor ébredtél rá?
Szerintem biztos, hogy mindenkinek, akinek van, én talán még azt gondolom, hogy férfiként is, hogyha apaként jelen van, azért sok minden egy picit másképp zajlik utána az ő lelkében is, és technikailag is a szüléskísérésben. Nekem, ami nagyon-nagyon jó élmény volt, az az, hogy szülés után így azt mondtam, hogy na hát körülbelül 95%-ban ez olyan, mint amit én gondoltam róla, és egyébként ez így nagyon megerősített, és nagyon jó élmény volt. A második tanúság az volt, hogy hát ez sokkal jobban fáj, mint amit az ember úgy el tud képzelni, meg amit úgy kívülről látva gondolsz. És a harmadik volt az, hogy de hát ez a szülés, ez egy marha jó dolog. És hogy így tényleg akkor, amikor annyira emlékszem arra az élményre, hogy egy pár hónapos kisbabámmal, az elsővel voltam otthon, és így egyfolytában így az volt bennem, ilyen gondolatként, hogy szülni jó. És hogy innen született innen ugye jött maga a weboldal is, meg az egész, hogy ez hogy lehetne ezt az üzenetet átadni, mert hogy tényleg azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ne úgy tekintsenek a párok a szülésre, hogy egy szükséges rossz ahhoz, hogy gyerekem legyen, hanem hogy maga a szülés is egy örömteli és jó élmény lehessen.
És miért van az, hogy nagyon sokaknak mégsem az?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ez az, amit én azóta is nagyon sokszor kutatok, mert hogy tényleg rengeteg szülésen ültem benn, még a szakvizsgám előtt, szakorvos képzés idején, és nagyon sokszor volt olyan, amikor én azt láttam, ezek olyan szülések is voltak, ahol én tényleg csak ilyen megfigyelő voltam, kismama megengedte, én nagyon boldog voltam, és a sarokba csücsükéltem. És utána nagyon sokszor oda mentem, és egy picit beszélgettem másnap, harmadnap velük. És annyira megdöbbentő volt, hogy sokszor, amit mi szakmailag jó szülésnek gondoltunk, meg hú, ez tök jól ment, és minden rendben volt, és adott esetben nem is kellett beavatkozás, az lehet, hogy ő nem úgy élte meg, és fordítva is. És hogy ezt a mai napig is azt látom, amikor már aktívan tényleg azokat a kismamákat próbálom segíteni, akik hozzám fordulnak, hogy ezt nagyon nehéz megfogni, hogy mitől lesz jó szülésélmény. Van egy videóm is arról, hogy mire jöttem rá, hogy három nagyon fontos dolog van, aminek úgy együtt kell állnia ahhoz, hogy ez úgy igazán jó élmény lehessen. Ebből az egyik a biztonság, ami azt gondolom, hogy teljesen logikus, de hogy az az érdekes, hogy itt nem csak az számít, hogy orvosilag, egészségügyileg biztonságba érezze magát az anya, mert ugye ez annyira evidens, és erre egyébként azt gondolom, tényleg minden orvos maximálisan törekszik, hanem hogy biztonságérzete legyen. Tehát ez a nem nyitják rám az ajtót, nem jön be olyan, akit nem szeretnék, hogy bejöjjön, nem lesz egyfajta megaláztatás, hiszen a szülés mindig egy nagyon kiszolgáltatott helyzet. Abban az esetben is, ha abszolút szerető közeg veszi körbe az embert, ez egy kiszolgáltatott helyzet, pont. Tehát ezen a részén nem tudunk változtatni.
Nem, hogy nem jön be egy rezidens csoport, igen, akik akkor most így megvizsgálnak kezdben, tehát igen, hogy azért hallani
igen, ilyet, igen,
és
igen,
elég elkeserítő.
És hát ugye itt megint a másik oldal, hogy hol tanulják meg?
Na, hát igen.
Tehát, hogy ez egy egyébként rendkívül összetett és nehéz. Tehát, hogy a biztonságot én így értem, hogy így nagyon-nagyon komplexem, hogy az a biztonságérzet, hogy én jól érzem magam, jó helyen vagyok, vigyáznak rám, és testileg, lelkileg is jól leszek. Szerintem nagyon fontos az, hogy a kompetencia szint, a kompetencia érzet megmaradjon, az, hogy igenis, hogy beszéljük meg a kismamával, hogy melyik beavatkozás miért, mit nyerünk, mit veszítünk vele, merre visz tovább az út, ha megtörténik, akkor mi lesz a kimenetel szempontjából, mit nyerünk ezen az egészen, ha elmarad, akkor mit kockáztatunk. Szóval ezek nagyon fontosak.
És hogy legyen benne akár döntési jog
így
is,
van,
tehát, hogy
abszolút
mondhassam azt, hogy...
Hogy nem.
Ezt nem. Így akkor
van,
sem, ennek ismeretében,
van,
vagy
igen,
ennek
igen, igen. És alapvetően azt gondolom, hogy még mi itt Magyarországon nagyon nem vagyunk, így az egészségügy nincs arra felkészülve, hogy igenis, hogy mondhassa azt a kismama, oké, írja le, írja alá, tehát nyilván legyen ebben egy ilyen pont, vagy a férje írja alá, de hogy legyen egyfajta kommunikáció, és ne egy ilyen, azt csináljuk, amit én mondok, mert... Tehát, hogy ez mindenféleképpen. Igen, ez teljes mértékben azt gondolom, hogy aláássa minden felnőtt embernek az önbecsülését, önértékelését, és hát ez egy szülés idején rendkívül fontos, hogy a nő megőrizhesse azt, hogy én vagyok az irányítója, meg ennek az egésznek a mozgatórugója, meg hát nyilván a baba. És akkor a harmadik pontra én a személyes utat írtam, ami ugye ilyen nagy maszlag, egy ilyen felhőbe is volt ábrázolva, mert hogy mi a személyes út, de hogy szerintem ez is egy rendkívül fontos dolog, mert nagyon sokszor, ha a másik kettő megvan és stimmel, akkor is van, hogy elcsúszik a szülés, és nincs egy jó szülésélmény. És azt vettem észre, hogy a személyes útnál fontos az, hogy az ember egyrészt tisztában legyen azzal, hogy honnan jövök, mit szeretnék, milyen batyujaim vannak, azokkal mit tudok kezdeni a várandóság, vajudás szülés alatt, hogyan tudom ezeket feldolgozni, és hát ezek nem mindig egyszerű kérdések. És
hát egyébként egy komolyan ismereti kérdéskör is igazából.
Tehát maga a szülés az egyébként egy annyira érdekes esemény, hogy így nagyon mélyről, nagyon a felszínre hoz nagyon sok mindent. Ilyen egészen érdekes asszociációkat, illetve egészen gyerekkori berögződéseket. És ezért szerintem az, hogy az embernek legyen ebben egyfajta tudása. Tehát nagyon sokszor jönnek hozzám úgy kismamák, hogy hát az első szülésem szörnyű volt, és most szeretnék valami szépet. És akkor, amikor az ember elkezd egy picikét ezt így boncolgatni, hogy mi volt ez az első szörnyű szülés, akkor kiderül, hogy hát ő igazából nem készült rá, az se tudta, mi vár rá, ő úgy volt vele, hogy majd az orvos megoldja, és a legjobb indulatorvos sem gondolatolvasó. Tehát szerintem az egy nagyon fontos dolog, mint mindenben az életben, hogyha te magad nem tudod, mit akarsz, akkor a környezeted ezt hogyan találja ki?
Igen, viszont azért ennek van egy olyan része, amit mondjuk én éltem meg így a szüléseim kapcsán, hogy nekem már nagyon korán, még az egyetemen kezembe került a Szülés és Születés a Lélektanon innen és túl című könyv, ami nekem nagyon sokat adott egyébként, meg három testvérem van, tehát hogy azért így egész
képbe vagy.
Igen, hát olyan szempontból, hogy még 18 volt, amikor a legkisebb öcsém született, szóval ott már így eléggé megértettem a szülést, mint olyan, meg anyukámnak elég nehéz szülései is voltak. Szóval így volt egy képem, akkor ehhez képest kezembe került ez a könyv, hogy a természeti népeknél hogyan, hogy ugyanez a szemlélet, hogy a gyengéd születésnek hogy nem feltétlenül kell úgy lenni, ahogy a filmekben látjuk. Tehát itt azért majd térjünk vissza a popkultúra kérdésre, hogy ez mennyire befolyásol minket, amit látunk az ordító nőkről, akik... Nem tudom, tehát hogy azért egészen extra dolgokat látni így filmekben. Tehát, hogy én azt érzem, hogy nekem volt egy előzetes képem arról, hogy mondjuk én úgy mit szeretnék, és már akkor is ezt a fajta, hát a háborítatlanságot, vagy természetességet kerestem, és azért úgy volt is rá ígéret, hogy hát miért nem, meg lehet az, persze, persze. És aztán, amikor ott voltam, abban a kiszolgáltatott helyzetben, a kórházban, akkor viszont jött minden szépen sorban beavatkozások szempontjából, hogy hát egy kis burokrepesztés, egy kis oxitocin, mert miért
nem?
Egy kis ez, egy kis az, és semmi nagy dolog nem történt egyébként, ha visszanézek, de összességében mégsem tudom azt mondani, hogy jaj, de szép élmények voltak. Szép élmény a végén az, hogy ott a pici, meg nincsen óriási traumám az egésszel kapcsolatban, de voltak olyan pontok, amikor azt éreztem, hogy csak legyen már vége, és hagyjon békén mindenki.
Ez szerintem egyébként alapvetően normális, hogy az embernek lehetnek ilyen pontok.
De mindig olyan ponton volt, amikor
valaki
piszkáltak.
Alapvetően hány éve is volt neked az első szülésed?
Hát most már 7.
Aha.
Meg 5,5. Vagy igen, 5,5.
Aha.
Majdnem 6.
Hogy alapvetően mondjuk az nem volt olyan régen, valamiért úgy emlékeztem, hogy nagyobb az első gyermeked. A lényeg az, hogy abból a szempontból én nagyon örülök a fórumoknak. Azért javaslom a fórumoknak ilyen szempontból egy picit a vizsgálódását, vagy a nézegetését, mert minden orvosról fogunk találni jó és rossz információt, jó és rossz véleményt. Ennek egyrészt az oka, hogy különbözőek vagyunk mi orvosok is, különbözőek a kismamák is, kinek melyik stílus, melyik hozzáállás az, amelyik leginkább megfelelő. De hogy az arányok alapján azért szerintem most már majd, hogy nem minden orvosról meg lehet nézni, hogy, hogy mennyire, egyrésztről melyik irányvonalat képviseli, másrésztről amit ő mond, azt mennyire fogja betartani a szülőszobán. Mert én is nagyon gyakran mondom azt, hogy nagyon jó az ilyen csillivilli szülőszoba, zseniális, amikor új eszközök kerülnek be egy teljesen rideg környezetben, mondjuk megjelenik a labda, vagy a kád, vagy az akármi egy felújítás kapcsán, de mindeddig, amíg ezt nem csak kihasználja, amíg becsukódik a szülőszoba ajtaja, és gyakorlatilag ott az történik, amit az orvos mond, és mondjuk ez a szemlélet, addig ezek nem sokat érnek. Tehát én alapvetően nagyon biztatok arra mindenkit, hogy érdemes egy picikét jó értelemben leinformálni, lenyomozni, megnézni, hogy ki milyen irányvonalat képvisel, mert hogy van olyan, aki azt szeretné, hogy ő neki programozottan császármetszés legyen a megfelelő időben. És ugye itt megint egy nagyon érdekes etikai kérdést vetesz fel, hogy ehhez van joga egy nőnek, vagy nincs. Van-e joga azt kérni egy várandosnak, hogy márpedig én császármetszést szeretnék, akármilyen okból? És hogyha erre rögtön mindenki azt mondja, hogy nincs, akkor egy kicsit gondolkozzunk azon, hogy van-e joga az embernek azt kérni, hogy csupán esztétikai okból nagyobbítsák meg a mellét, tehát itt nem betegség, nem műtét, nem ilyenre gondolok, és ennek kapcsán egy több órás altatásnak és annak minden veszélyének kiteszi saját magát. Na most, ha azt mondjuk, hogy ehhez van joga, akkor amahoz... Na most, ha viszont elfogadjuk, hogy van joga ahhoz, hogy mondjuk császármetszést kérjen, akkor tök jó, hogyha az az orvos rátalál arra a páciensre és fordítva, aki meg azt a fajta irányvonalat képviseli. És nekem is volt nem egyszer olyan, hogy valaki megkeresett azzal, hogy én mindent mondjak meg, és minden, és ő nem akar olvasni, ő nem akar tanfolyamra menni, ő nem akarja ezt a személyes utat bejárni, hanem én irányítsam, és akkor rövid úton kiderült, hogy akkor én viszont nem az ő orvosa vagyok, mert hogy én meg azt gondolom, hogy ez akkor tud jól működni, hogyha valaki beleteszi ezt az egészet. Szoktam ahhoz hasonlítani, egy kicsit olyan, mint hogyha egy teljesen amatőr, adott esetben még jogosítvánnyal sem rendelkező embernek odaadnának egy szenzációs sportautót, de nem tud vele mit kezdeni. Tehát, hogy fontos, hogy a képesség a kismamába is kialakuljon, illetve a családba, hogy ők tudják azt a sportautót vezetni. Tehát volt már nekem olyan történet is, amikor valaki megkeresett azzal, hogy hát nagyon tetszik ez a természetes szülés, hogy nincs beavatkozás, nincs háborgatás, nincs semmi, és akkor ő most mondjuk 15 hetes várandós, de ő Miskolcon lakik, ő ott jár gondozásra, és majd jön hozzám szülni. És mondtam, hogy hát ez nagyon szépen hangzik, de hogy ez nem egy automata, ahol fölül bedobjuk a pénzt, alul kiesik a természetes szülés, hanem hogy ez egy terep, amit mi tudunk biztosítani azzal, hogy tényleg nagyon sokat tanultunk, hogy a szülni jó csapaton belül mindannyian, hogy hogyan lehet a szoptatásba segíteni, hogyan lehet maga, milyen lélektani folyamatok játszódnak le a várandóság alatt, maga a vajúdás miről szól. És nyilván az ember ilyenkor sokkal könnyebben tud olyan eszközökhöz nyúlni, ami nem gyógyszeres, mondjuk egy elakadásnál. De ahhoz, hogy én tudjak abba segíteni valakinek, ahhoz ő neki viszont tudni kell az, hogy neki milyen problémája van, milyen nehézsége. Hajlandóságot kell arra mutatni, hogy ezeknek egy részét legalább feldolgozza a várandóság alatt. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly csapatmunka, ahol egyébként azt gondolom, hogy az orvos, a szülésznő a csapatnak csak egy része, és nem az irányítója, mert hogy az irányító legjobb esetben az édesanyja, és nagyon nagy, elsődleges segítsége pedig a párja, és akkor tud ez ilyen nagyon szépen harmonikusan lenni.
Ezzel azt érzem, hogy gyakorlatilag meg is válaszoltad ezt a
kérdést. Az összes kérdésed?
Az összes kérdés. Itt igazából, sőt, kettőt is, mert hogy az egyik az lett volna, hogy mindenki képes-e a természetes szülés, vagy ki az, akinek ezt javaslod. A másik pedig az, hogy mi a különbség így szemléletben, hiszen konzekvensen a szülés kísérés szót használod, és nem azt, hogy amit sokszor hallunk, hogy vezetem a szülést, így vezetem a szülést, úgy vezetem a
szülést. Igen, ennél már csak az a rosszabb, amikor valaki úgy mondja így a szakmai berkekem, hogy szültem kettőt tegnap. És akkor így én néha volt is, így mondtam, és hol vannak? Igen, igen. Szerintem az egy nagyon-nagyon jó dolog, és ez az, amit tényleg én nagyon köszönhetek a Szent Imre Kórházba, ennek a kis fészeknek, ennek az otthonszülés a kórházban projektnek, hogy ott úgy elhitették velem, hogy igazából ez egy működő dolog, amit mindenképpen szerintem kell jó értelemben megfigyelni, és jó értelemben jelen lenni, és amikor elkezd félrecsúszni, akkor segíteni. És ez a félrecsúszás, ez nem feltétlenül kell rögtön akkor már császármetszésbe, vagy valami komoly fenyegetettségbe gondolni, de vannak olyan helyzetek, amikor tényleg egy-egy mondat, vagy egy masszázs, vagy valami olyan, ami megint ugye kérdezhetjük, beavatkozás? Uh-huh. Vagy nem beavatkozás? Az, hogy én azt mondom, hogy én azt javaslom, hogy most inkább feküdj le. És akkor ez ugye ráadásul megint csak egy nagyon érzékeny gombot nyom meg sok ember fejébe, hogy fekvésre kényszerítik a kismamát. És hogy nagyon sokszor mondjuk egy nagyon hosszú vajudásnál, ha órákon keresztül áll valaki, akkor az a tény, hogy mondjuk lefekszik egy órára, és két összehúzadás között konkrétan aludni tud, ez nagyon energizáló tud lenni, és nagyon sok újabb energiatartalékokat tud felszínre hozni. Na most akkor beavatkoztunk, vagy nem avatkoztunk be? Tehát, hogy, és én inkább abban hiszek, hogy tényleg az a jó, hogyha az egészségügyi személyzet, akinek van erre rálátása, a sarokba ül, zömmel, nem is kell feltétlen, tényleg nem is beszél semmit, nem csinál, hanem megfigyel. És hogyha ez a megfigyelés során látja, hogy valami, látja, hogy gyönyörűen van a pár, és minden nagyon szépen zajlik, akkor csöndbe van. Tehát nem szórakoztatja apukát, nem véleményez semmit, hanem el van a sarokba, és vár. És egyébként ez nem mindig egyszerű, mert hát nyilván szó nélkül órákig adott esetben ülni, nem mindig egyszerű. És abban az esetben viszont, hogyha egyértelműen látszik, hogy valami picikek is segítés kell, akkor pedig azzal úgy segít. Így van.
Az ebben még a nagyon érdekes számomra, hogy ugye annyi olyan, hát most itt, ha beavatkozás szó az, mint negatív dolog merül fel, vagy mint segítség adott esetben, de hogy a fejemben az van, hogyha beavatkozásra gondolok, hogy azokra a rutin dolgokra gondolok, ami mondjuk az oxitocin adása, hogy akkor gyorsítsuk meg egy kicsit a dolgokat. Nyilván van olyan helyzet, amikor ez indokolt természetesen, csak hogy amikor ezek úgy jönnek egymás után, úgy rutinszerűen, és nem tud meglenni az az állapot, hogy én most így akkor benne vagyok, mm-hmm. és most nekem olyan jó volt, hogy ott állok, és nem tudom, ringatom a csípőmet, és egyszer csak beront valaki, és azt mondja, hogy na most pedig akkor felrakjuk a CTG-t, és akkor muszáj lefeküdni. Mm-hmm. És azok a dolgok, amikről te beszélsz, hogy egy masszázs, hogy egy jó szó, egy mondat, ami segít, vagy az, hogy most akkor pihenjen egy kicsit, ezek nem tűnnek nekem költséges dolgoknak. Tehát, hogy mibe kerül igazából ez a fajta szemléletváltás? Mibe kerül az, hogy nem hanyat fekve, fölemelt lábakkal kell szülni?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert valóban anyagilag semmibe. Mm-hmm. Sőt, hát belegondolunk, akkor a természetes szülés, vagy ez a fajta szüléskísérés, ez nyilván sokkal olcsóbb. Tehát ha most így teljesen forintosítjuk mm-hmm. a dolgokat, hiszen nem kellenek gyógyszerek, nem kellenek bizonyos fajta eszközök, tehát hogy lényegesen, illetve nem így mondom, hogy nem kellenek, de sokkal ritkábban kellenek. Na most, ami viszont minden emberre igaz, és hogyha te belegondolsz a saját szakmádba, más belegondol a sajátjába, mindenki a sajátjába, akkor igaz az, hogy van egyfajta metódus, ami alapján dolgozol. Uh-huh. És hogyha valaki elkezd téged meggyőzni egy teljesen másfajta metódusról, hogy hidd el, hogy az úgy még jobb is lesz,
még akkor
olcsóbb is lesz. De mondjuk az hidd el, hogy jobb lesz, vagy inkább még csak nem is feltétlenül jobb lesz, de hidd el, hogy úgy is működik az, uh-huh. akkor nagyon sokszor az emberekbe, az egészségügybe ez azt hiszem, hogy még sarkalatosabban, bekapcsol egy ilyen vészriadó, hogy ezt a fajta útvonalat tudom, és hogyha tényleg például belegondolsz arra, hogy az autóddal el akarsz menni A pontból B-ből, van egy útvonal, azt tudod, és hogy még ha tudod, hogy ott akkor dugó van, akkor is lehet, hogy hamarabb arra mész, uh-huh. mint hogy így teljesen vadi új utcákon elkezdjél bolyongani és felfedezni egy más útvonalat. És hogy inkább itt van a nehézsége, és ez az, amit nagyon-nagyon jó lenne, és én azt látom, hogy hála Istennek van is ebbe azért mozdulás, de nem könnyű. Tehát azért az ember, amikor valamit már megszokott, én úgy szoktam főzni a húslevest, hogy? És akkor valaki mondja, adott esetben... Igen, adott esetben fiatalabb, mit tudom, egy másik nemű, vagy bármi, vagy laikus mondja, akkor azért nem biztos, hogy az ember rögtön rá tud erre állni. Tehát, hogy itt kerül sokba, uh-huh. hogy ez a része kerül sokba, hogy merje azt mondani valaki, hogy nézzük meg. Uh-huh. És ehhez kell egyfajta olyan plusz, vagy egy más szemlélet, ami segít abba, hogy meglépje az ember ezt.
És mennyit számít az, hogy mi hogyan vagyunk szocializálva, mondjuk akár mi nők, vagy mi a képünk a szülésről, adott esetben az orvosoknak is, de hogy nekünk is, hogy mi az, amit látunk, és akkor itt mondtam, hogy térjünk vissza egy kicsit a popkultúrára, hogy mi az, amit látunk a filmekben, hogy az ordítón nőnek elfolyik a magzatvize, és akkor rohannak a kórházba, mint az őrült, és aztán mindig ez a hanyat fekvét mondom meg, ez egy ilyen, tényleg
egy ilyen horror nálad.
Igen, mert én a saját szülésemén éreztem, hogy engem hagytak volna, nem hanyatfekvő, akkor más tök jó lett volna minden.
Alapvetően én azt tartom nagyon fontosnak még ebbe a saját útfelhőbe, ebbe a felhőbe belekerülhet, a felkészülés. Tehát én most már jó ideje vannak ezek a felkészítő tanfolyamok, amiket itt tartunk, és egyszerűen vakon meg lehetne mondani, ki az, aki ott volt, és ki az, aki nem. Uh-huh. Tehát, hogy annyira más az, amikor tudod, hogy mi vár rád. Tehát más az, amikor teljesen úgymond józan állapotban valaki azt mondja, hogy tényleg nagyon fog fájni, és lesz olyan pont, amikor úgy érzed, hogy világ vége. És hogy ez belefér. Nem feltétlen muszáj, hogy mindenkinek legyen, de ha van, ez nem azt jelenti, hogy tényleg itt a világ vége, hanem azt jelenti, hogy te vajutsz, és ténylegesen az események zajlanak. És hogy megdöbbentő az, hogyha valakinek ezt vajudás közben mondja el az ember, akkor már később. Uh-huh. Tehát akkor már nem tud úgy átmenni ezen a fajta gondolat, ezen a burkon, ami a vajudásnak jellemzője. És hát nyilván nagyon hat ránk az, hogy mit látunk, nagyon hat ránk az, hogy mennyire messze került a nők zöme a szüléstől, és a kisbabától, és hogy hogyan működik, és hogy sír éjszaka, és hogy a szoptatástól, tehát hogy ez megdöbbentő. Én szoktam ilyen kísérletet csinálni a tanfolyamokon, hogy ott van mondjuk 30 pár, és akkor megkérdezem tőlük, hogy ki az, aki azt gondolja, hogyha lenne rá mondjuk 2 éve, minden szempontból lehetősége lenne rá, és fel tudná készülni a maratoni futásra, és le tudná futni. És megdöbbent, hogy nagyon sokan felteszik a kezüket. És ugyanezek a
csapatok. Ugye el is dolognak tűnik.
A maratont lefutni az olyan. Teljesen hétköznapi. Igen. És ez a kulcsa, hogy hétköznapi. Ugye hetente, nyáron hetente, 2 hetente látjuk, hogy futják, lezárják a várost, itt futják, ott futják, Facebookon mindenkinek van valami ismerős, legalább egy, maraton. Aki már futott maraton. És ugyanennek a csapatnak úgy, hogy ők várandósok. Felteszem a kérdést, hogy ki hiszi el azt, hogy meg tudja szülni a gyerekét orvosi beavatkozás nélkül, minden gyógyszer nélkül, minden nélkül. És megdöbbent, hogy annak az eredeti csapatnak, vagy lehet, hogy van, aki abban nem teszi fel a kezét, de amabban igen, mondjuk a maratonra felteszi a jelenlévőknek olyan 60-80%-a, a második kérdésre, a szüléssel kapcsolatra ilyen 20-30. És hogy ez ijesztő valahol. Mert azt ne felejtsük el, hogy aki életében először futotta le a maratont, ő beért a célba, és meghalt. Igen. Tehát, hogy az emberi test nem maratoni futásra van kitalálva, viszont szülésre igen, mert kihalt volna az emberiség, hogyha a szülés egy ilyen aknamező, meg egy ilyen megugorhatatlan történet lenne. Hiszen azért ne felejtsük el, hogy ez a fajta medikalizált, ugye ez még egy ilyen szitok szó a szülészet kapcsán, ez a fajta szülészet, ez azért egy 50 éves. Tehát például az én anyukám még otthon született, és akkor még az volt úgymond a norma, tehát ez nem kirívó eset volt.
Sőt, ugye lehet, hogy arról olvasni, hogy a nők mennyire nem is akartak kórházba menni, tehát mennyire idegen volt az egész, hogy igen. Most akkor innentől igen, kórházban. Igen. Meg hát ugye pont az előző videómban beszéltem arról, hogy ez én dédikém, dédnagymamám, ő bába volt, tehát hogy ő is még abszolút a nem is tudom, 30-as, 40-es években ment a családokhoz, és egy kis falvakban.
Tehát hogy én azt gondolom, hogy egyrésztről az, hogy most itt tart a szülészet, az persze mondhatjuk a szakmát, és abszolút felelőssége van, de legalább akkora, sőt azt gondolom, nagyobb felelőssége van a családoknak, a nőknek. Hogy ők maguk is higgyék el, hogy meg tudják szülni a gyereküket, maguk is képezzék saját magukat, és nem orvossá kell képezni, hanem azt a belső utat végigjárni, hogy mit szeretnék, hogy szeretnék, mi fontos nekem, egyáltalán hogy állok ehhez a gyerekhez, akartam, nem akartam, az anyasághoz hogy állok. Tehát, hogy ezt egy kicsit úgy átdolgozni. És hogyha belegondolunk, szülés felkészítés, szülés felkészülés mindig volt, csak nem ebbe a nem jó, de szükség esetén használható oktatós jellege, hanem a nők a fonóba, egymás közt beszélgettek, felkészültek a házasságra, a férfiakról tudtak egy csomó mindent, a lányoknak átadtak, és utána ugyanígy a szülésre, gyerekágyra, ugye a komattál. Tehát, hogy ezek nyilván a 21. század emberének lehet, egy kicsit ilyen őskövület, de hogy a testünk meg a lelkünk az nem fejlődik a technikai fejlődéssel. És hogy ez muszáj másképp megközelítenünk.
És mi van abban az esetben, itt most én játszom egy picit az ördögügyvédjét, hogy én felkészülök, én úgy érzem, hogy így készen állok erre, én úgy megyek oda, hogy ezt szeretném, hogy meg tudom szülni a babámat, és ez így működni fog, és akkor bekerülök
jön a
kórházba.
Jön a nagy,
fehér, köpenyes doktor, vagy adott esetben szülészem, mert lehet, hogy a doktort a végéig nem is látom, és akkor jön az, hogy na, de azért legyen egy kis burokrepesztés, hát azért most kell az. Na hát azért egy kis oxitocin, hát még gyorsítsuk már meg, na egy kicsikét az egészet. Jó, akkor egy picit most megvizsgálom, és akkor hopsz, én is utólag jöttem rá, hogy az kézzeltágítás volt, amit éreztem, és akkor nem voltam tisztában vele, hogy mi az, ami annyira fáj, csak utólag esett le, hogy az mi volt. És hogy itt nem arról beszélünk, hogy mondjuk én 12 órán keresztül vajuttam, hanem összvisz 2 órát töltöttem a szüléssel a kórházban. Jó, akkor már ez a másodiknál volt, amikor már okos voltam, és otthon vajuttam éjszaka, és reggel mentünk csak be, de mondjuk beértünk 6-ra, és 8:50-re már megvolt a baba, de ez alatt az idő alatt sikerült burokrepesztést, oxitocint, kézzeltágítást, stb. Így prezentálni, és gátmetszést is, mert hát, hogy az szükséges, mégiscsak hanyat kell feküdni a CTG-hez, és úgyis maradni utána már nem állhattam föl. Tehát, hogy hiába éreztem én úgy, hogy én felkészült vagyok arra, hogy már pedig én itt most fel fogok guggolni, és nem fekszem le akkor sem.
Igen.
Ott helyben mégiscsak hanyat kellett feküdnöm.
Hát ez az, amire mondom, hogy a szülészet, a szülés az egy nagyon kiszolgáltatott állapot, és ahogy az előbb is mondtam, az egészségügyi személyzetnek van felelőssége ebben, de nyilván nem csak neki. Tehát az a rossz, amikor ugye így démonizálják magát az egész egészségügyet, és megpróbálják azt elhitetni kismamákkal, hogyha valaki bekerül a kórházba, akkor már biztos, hogy csak rossz. Ez a rossz dolog történik. Teljesen egyetértek veled, én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és amennyi tőlem telik, próbálok is egy kicsit így a szakmán belül is szemléletet formálni, módosítani. Azt is tudom, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, de ugyanakkor nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek, hogy a pozitív változásokat viszont értékeljük. Tehát én most voltam a hétvégén egy konferencián, és olyan mondatok hangoztak el klinikavezető professzorok szájából, hogy egy leesett az állam, és azt mondtam, hogy hát ez 5-10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy csak a folyosón elhangozzon ilyen. Tehát akár például pont ez a gátnak, vagy a mészájnak a kézzel való tágítását, kimondták az előadó videóvetítése, vagy PPT-vetítése, hogy szexuális abúzus, és hogy kifejezetten tilos. És ezek nagyon-nagyon nagy lépések. És én azt gondolom, hogy ha ezeket minél többször kimerjük mondani, és kimondjuk, vagy például elhangzott ez, és ez is nagyon tetszett, hogy nincs alternatív szülésvezetési módszer, csak jó szülésvezetési módszer van. Tehát, hogy ne egy ilyen futottak még, vagy egy ilyen megtűrt, mert ugye ez az alternatív, ez ennek is van egy ilyen nem olyan szerencsés felhangja, hanem hogy igenis, hogy jó szülésvezetési mód. És ezek elhangoztak, vagy elhangzott az, hogy a gátmetszés rutinszerű alkalmazása káros. Tehát ezek a mondatok ma a legnépszerűbb, minden évben megrendezett szülész-nőgyógyász konferencián professzorok, osztályvezetők szájából elhangzó mondatok.
És persze ilyen,
szerintem is. És ezt nagyon fontos, hogy vegyük észre, és igen, való igaz, hogy még ennek ellenére én magam is tudok olyan osztályokat, ahol az első szülőknél 90% és 100% között van a gátmetszésnek az aránya, de az, hogy ezek már elhangoznak, ez hozhatja azt, hogy utána ezeket le lehet írni, utána ezeket már lehet hivatkozási alapnak tekinteni, tehát hogy elindult valami, és ez szerintem nagyon-nagyon jó dolog.
Nem gyors a változás, de van.
Igen. Tehát van egy tehetetlensége a rendszernek, ez kétség. kétségtelen tény. És egyébként azt gondolom, és egy picit szakadjunk el a te szülésedtől.
Persze, csak
nem azért, csak hogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos az, hogyha a kismamák mernek kérdezni, uh-huh. és tudnak jól kérdezni az adott uh-huh. orvostól. Tehát az, hogyha például te megkérdezel engem, hogy mennyi a császárfrekvenciám, akkor, hogyha én ezen így gondolkozok, hogy mennyi is, hát olyan körülbelül ennyi, mondok egy számot. Tehát ebből a reakcióból már lehet azt tudni, hogy neki ez nem fontos. Uh-huh. Mert ő ezzel, tehát hogyha valakinek ez fontos, akkor napra pontosan tudja, hogy hány százalékos a császárfrekvenciája. Uh-huh. Mert hogy ez neki egy visszajelzés, egy mutató arra, hogy ő jól csinálja ezt, vagy nem jól. Vagy ugyanígy, hogy milyen gyakran szokott gátmetszést csinálni. És hogyha ilyen igazi, egyenes kérdéseket teszel föl, vagy tesz föl bárki a saját orvosának, akkor azért a reakcióból tökéletesen lehet látni, hogy ő az én emberem, vagy nem az én uh-huh. emberem. És akkor, hogyha valaki például azt mondja, hogy én császármetszést szeretnék, vagy úgy vagyok vele, hogy nekem mindegy, mert egyébként van olyan, és ez sem baj, hogy nekem mindegy, hogy lesz-e gátmetszés, vagy nem, akkor...
Mert van, akit abszolút az nyugtat meg, hogy ilyen a környezet, hogy ott az orvos,
igen.
hogy...
Igen.
Minden meg fog történni úgy, ahogy kell, vagy úgy, ahogy a filmekben láttam, vagy bármi.
És hát visszatérve a filmekbe, én mindig azt szoktam mondani, hogy a filmekben ugye ordítás van, hatalmas ordítás, rohanás. És hogyha igazán izgalmas a film, akkor valaki meg is hal benne, vagy az anya, vagy a gyerek, vagy az apa, vagy valaki.
Hát vagy elájul legalább.
Vagy legalább elájul.
Az apa kidől az ágy mellett, vagy valami.
Igen, tehát valami azért csak. És utána egy óriási ordítással felmutatnak egy 3 hónapos gyereket.
Ja igen, az a másik kedvenc, ami...
aki teljesen másképp működik, megnéz ki, mint ugye egy újszülött, és mondjuk lehet, hogy nem baj, nem az újszülötteket viszik a forgatásra, ez egy másik történet, de hogy bent lenni a szülőszobán egy teljesen más dimenzió. Tehát én nagyon szoktam biztatni azokat az apukákat, akik így hezitálnak, hogy ő fogja bírni, nem fogja, mi lesz, hogy lesz, hogy tényleg próbálja meg, sajnos ez is egy olyan változás, ami 0 forintba kerülne, hogy az apuka kimehessen. És hát vannak olyan mm-hmm. kórházak, ahol azt mondják, hogy vagy benn van, vagy kint van. És hogyha már egyszer bejött,
nem
akkor nem, vagy nem, tehát hogy kimehet, de akkor már nem jött vissza. És ezek olyan dolgok, igen, ez megint egy olyan apróság, ami szerintem nagyon sokat segítene, hogy én értem, tehát nyilván technikailag nem mindig egyszerű ezt megoldani, de hogy ezért meg lehetne, hogy mondjuk ki tudjon menni és vissza tudjon jönni, mert hogy ez nagyon-nagyon sokat segíthetne, hogy van egy ilyen szabadság, és meg tudná érzékelni azt az apuka, érzékelhetné, hogy bent lenni sokkal jobb, mint kint.
Kint várakozni.
Igen. Mert hogy bent látja az ember, hogy azért ez időnként nevetés, időnként fájdalom, időnként sóhajtozás, aztán pihenés, akár alvás, tehát van olyan apuka, aki bent van, és hát most elaludt, hát nem szülünk, és akkor szóval egy nyugi, amikor alszunk, akkor is szülünk, tehát hogy ez így belefér a dologban.
Most menjünk vele egy picit a konkrétumokban.
Okay.
Mit jelent a természetes szülés a gyakorlatban? Nincsen semmilyen beavatkozás? Tehát, hogyha olyan a helyzet, most kekeckedős, most játszom a kekeckedős riportet, hogyha olyan a helyzet, akkor sincs se oxitocin, se gátmetszés, se semmi, vagy azért nem ennyire szigorú ez a dolog?
Alapvetően, ami egy nagyon-nagyon nagy különbség talán, vagy nagyon fontos a szemléletben, a személyre szabadság. Tehát, hogy nem az a fajta tankönyvi, rutinszerű eljárást igyekszünk végezni, ami ha így van, akkor ezt csináljuk, ha úgy van, akkor azt csináljuk. Ez nem azt jelenti, hogy semmilyen protokoll nincsen, vagy semmilyen irányvonal, vagy teljes mértékben szabadon mehetnek a dolgok, és lesz, ami lesz, és nem avatkozunk adott esetbe közben. De azt mindenféleképpen jelenti, hogy nem elsősorban az orvosi eszközöket fogjuk igénybe venni, hanem mindenféleképpen megpróbálunk valami természetes módszert. Kiindulva abból, hogy ezek a fajta problémák, amik most egy szülőszobán felmerülhetnek, ezek régen is voltak, és hogy régen hogyan oldották meg. És mivel tudjuk azt, hogy régen sajnos volt, amikor nem tudták megoldani, és ez sajnos a kisbabának, vagy az anyának, vagy mindkettőjüknek az életébe került, ezért természetesen, ha odáig jutna ez a dolog, akkor vesszük erről az orvosi eszköztárt. Uh-huh. Tehát, hogy egy picit kézzelfoghatóbb legyen a dolog, Én szoktam mondani, és nagyon-nagyon a minden egyes szülés megerősít ebben, hogy körülbelül a szülésnek 80%-a az egy lelki munka, uh-huh. és csak 20%-a a testi. És hogyha a lélek rendben van, akkor a test gyönyörűen végzi a munkáját. És hiába, ha a lélek nincs rendben, akkor meg a testet nagyon-nagyon nehéz a megfelelő mederbe tartani és segíteni. Erre például egy olyan példa, hogyha valakinek elakad a szülése, és egyébként legtöbbször érdekes módon ilyen három ujjnyi, az körülbelül 6 centi, kinek melyik számítás tetszik, pontnál szokott úgy valamiért egy ilyen megtorpanás lenni. Hogyha egy ilyen elakadást észreveszünk, ez egyébként azért lehet máshol is, de ez egy ilyen tipikus pont, ez a 6 centi, akkor ennek kétféle megoldási lehetősége van, az egyik a lelki, és ugye tudjuk, hogy ha 80%-ban a szülés lelki folyamat, akkor nyúljunk először a lélekhez, uh-huh. és körülbelül 20%-ban pedig lehetnek olyan testi eltérések, amikor ténylegesen lelkileg nincsen helyre rakni való dolog. Tehát ez azt jelenti mondjuk egy természetes szülés kísérő csapat esetében, hogy leülünk beszélgetni a kismamával. Ott a vajudás alatt, uh-huh. a szülőszobán, azzal a dologgal elkezdünk foglalkozni, amit vagy előtte már az közös felkészülés beszélgetés során kiderült, vagy pedig ott megkérdezzük, hogy van-e bármi olyan, amit ő most úgy érez, hogy nagyon foglalkoztatja, nagyon kattog rajta az agya. Például volt egy kismama, akinek elmesélte nekem, és ezért nagyon hasznos az, hogyha azzal a csapattal készül az anyuka, akivel szülni fog. Mert hogy például ez a sztori, amit most elmesélek, ha nem velünk készül a kismama, akkor nem tudom ezeket a részleteket. Ő elmesélte nekem azt, hogy ő amikor megszületett, akkor gyakorlatilag újra kellett éleszteni, nem volt szívhangja, és hogy el is szeparálták az anyukájától, elválasztották tőle, és hogy egy bizonyos ideig ő gyakorlatilag halott volt a születése után. És ugye ez egy nagyon-nagyon markáns információ, és egy nagyon-nagyon erős töltetű dolog, és ezért például ennek az anyukának, amikor a kitolási szakban voltunk, ahol ugye ő, az ő saját története az, hogy meghalt a kitolási szakban, akkor azt csináltam folyamatosan, semmi mást, csak a szívhanghallgató ott volt a hasán, és folyamatosan mondtam neki, hogy hallott, hogy jól van a kisbabád? Aha. Mert tudtam azt, hogy neki ez az a pont, ahol lehet elakadása, ahol lehet egy félelem abba, hogy ebbe ő beleengedje magát. És hogy szemmel látható volt, ahogy őt ezt oldotta. És ugye itt megint, hogyha nagyon sarkosak vagyunk, akkor folyamatos szívhanghallgatás az milyen rossz dolog, de ha személyre szabottan alkalmazzuk a folyamatos szívhanghallgatást, akkor pont, hogy egy segítés uh-huh. tud lenni.
Tehát ő megnyugtatta így az van. A tudat, hogy jól
így
van.
Így van. És hogy kap egy folyamatos visszacsatolást arról, hogy ezzel a gyerekkel minden rendben van.
De hát ez már szinte nem is orvosi, hanem ez pszichológia.
Legtöbbször ez pszichológia. És hogy én abban látok egy nagyon nagy különbséget, hogy egyrésztről van bennünk igény, akik ezt a szemléletet képviseljük, és ez nem csak a szülni jó csapata, hanem nagyon sokan vagyunk azért most már, és hál' Istennek tényleg egyre többen. Van egy igény, hogy megismerjük azt a másik embert, és ne egy a szülőnő, vagy a nem tudom én, 47-es primi para néven fusson az ember agyába, hanem hogy az a kismama, akinek ez a története. Vagy például valaki lombikkal sokadik próbálkozásra. Őnála is egy kicsit másképp kell a szülésnél jelen lenni, mint annál a kismamánál, akinek a harmadik gyereke, akit esetleg nem is vár, de mégis úgy döntöttek, hogy megtartja. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett kérdés, és ugyanígy a beavatkozásoknál is volt már olyan páciens, aki megkérdezte, hogy és akkor, ha véletlen császármetszés lesz, akkor majd hívunk egy másik orvost? Nem. Tehát a természetes szülést kísérő orvosok is tudnak operálni, meg tudják ezeket a beavatkozásokat csinálni, csak nem ez az elsődleges eszköztáruk.
És ha már császármetszés, akkor mondjuk hogy néz ki egy ilyen esetben, hogyha egy természetes szülésnél mégis arra kerül a sor, hogy császármetszésre van szükség, akkor ennek is lehet egyfajta természetesebb szemlélete, vagy emberközelibb uh-huh. szemlélete?
Persze, most ez nagyon-nagyon-nagyon divatos is, és én nagyon boldog vagyok, mert a kórházban, ahol dolgozom, most nagyon nyitottak erre, és nagyon nagy változások vannak császármetszés terén, és ez megint csak egy olyan dolog, ami nem annyira pénz, inkább csak odafigyelés kérdése, és ezt gondolom, hogy nagyon jó lenne minél több kórházba ezt bevezetni, hogy a kisbaba kiemelése után, amikor kivesszük az anyukája pocakjából, akkor van egy tényleg nagyon gyors gyermekorvosi ellenőrzés, légzik, keringése rendben van, és utána rögtön úgy, ahogy van, oda kapja az anyuka a mellkasára, és ott lehet egész végig a műtét alatt. És erre már vannak nagyon-nagyon jó kutatások, hogy sokkal kevesebb gyógyszerigénye van az anyának, sokkal jobb a vérnyomása, a pulzusa, a babának az adaptációja, az alkalmazkodása, ugye a születés után sokkal harmonikusabb, a testhőmérséklete is, hiszen ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha egy anya mellkasára ráteszünk egy babát, akkor a mellkasán lévő testhőmérséklete magasabb, mint a teste más részén. Tehát, mint egy inkubátor úgy működik az édesanya, és ezért nagyon jó ez a bőr-bőr kontaktus. Tehát, hogy nagyon sok pozitív haszna van, és ezt már most egy pár hónapja van, hogy a kórházban, ahol dolgozom, ezt elkezdték egyre inkább bevezetni, vagy propagálni. Már most érzékelhető a különbség, hogy az anyák nyugodtabbak, a műtét közbeni, és az utána nagyon gyakran jelenlévő remegés, vagy egyáltalán nincs, vagy sokkal kisebb mértékben. Megdöbbentő. És akkor ott van végig a babával, az anya a babával. Természetesen ilyenkor van valaki, aki szakemberként van jelen, és figyeli, hogy a kisbabának a légzése, keringése rendben van-e, de hogyha ez rendben van, akkor ennek nincsen akadálya. És utána együtt kerülnek át a gyermekágyas osztályra, és gyakorlatilag az az egység, ez a baba-mama egység, ami ugye méhen belüli időben megvan, és az ember tényleg érzi a kisbabájának a mozgását, van egy lelki-testi összehangolódás, ez így a műtőbe is a lehető legkomfortosabban tud átmenni a gyermekágyas egységbe. Az a tapasztalat egyébként, hogy önmagában már az a tény, hogy nincs elaltatva egy anya, hanem ezzel a gerincközeli spinális érzéstelenítéssel történik az ő érzéstelenítése, már önmagában sokkal jobb az édesanyának, hiszen jobban bevonódik ebbe a történetbe, és nem úgymond készen kap egy gyereket. De ez a fajta természetes vagy családbarát császármetszés, ahogy meg is kapja azonnal a babát, ugye ennek nagyon sokféle verziója van az interneten, van, hogy mintha ő húzná ki a saját hasából, tehát vannak ilyen szélsőségesebbek is. Most ebben a korezben, ahol én vagyok itt, ezt a fajtát tudtuk megvalósítani, és nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések is a családoktól, illetve a mi tapasztalatunk is orvosi oldalról.
És hogyha, hát ilyen hangzik, hogy a hagyományos vagy kórházi szülésről beszélünk, nehéz megfogalmazni, hogy hogyan, akkor tudjuk, hogy vannak ezek a rutinszerű beavatkozások, amiket elvégeznek. Ezek mik alapvetően ezek a beavatkozások, és hogyan lehet ezeket megelőzni, vagy megakadályozni mondjuk egy természetes, vagy megelőzni inkább egy természetes szülés folyamán?
Hát a legfontosabb, én azt gondolom, hogy a bizalom a csapat felé, akivel az édesanyja ott van. Mert nem szakmabeliként megállapítani azt, hogy arra a beavatkozásra volt-e szükség, vagy nem volt, azt gondolom lehetetlen. Ha kiépül egy bizalom, és ez tényleg egy megalapozott együttműködéssé tud alakulni, ahol a kompetencia és mindaz, amiről beszéltünk, megvan, akkor ezek a beavatkozások mind segítségnek vannak jelen, és nem pedig gyorsításnak, sürgetésnek rutinszerűen. És ilyen értelemben a természetes szülés eszköztárában is benne vannak, csak sokkal-sokkal kisebb százalékba. Tehát nagyon ritkán van olyan anyuka, aki elmondja, hogy ő neki mindenképpen szeretne beöntést, mert neki akkora frusztrációt okoz az, hogy esetleg széklet is távozik a baba születésekor, hogy ilyenkor azt gondolom, hogy többet ártunk, ha nem adjuk a beöntést, függetlenül attól, hogy rutinszerűen alkalmazni, meg nem egészséges, sőt káros. De egy ilyen szituációban olyan szintű blokk és gát alakulhat ki a kitolási szakba, ami nagy mértékben megnehezíti azt, hogy ő ott el tudja engedni önmagát. Ja,
tehát,
és ha
mondjuk
a babát
úgy érzi,
is.
Hogy azért visszatart valamit.
Így van, hogy... így van. Aha. Tehát, hogy most csak a legegyszerűbb beavatkozást mondjam. Vagy ugyanígy igaz az, hogy például az oxitocin, az egy ilyen nagy mumus szokott lenni, ugye a fórumokon különösen el szokott hangozni, hogy hát onnantól elviselhetetlenek a fájások, és gyorsítás, és sürgetés, és nem tudom én mi, és erre szoktam azt mondani, hogy az oxitocin az jól alkalmazva a barátunk tud lenni, meg a segítőnk. Mert hogy abban az esetben, amikor tényleg annyira leállnak a fájások, és annyira egy helybe topog az anya, és közben nem halad a vajudás, nem haladnak a folyamatok, de a test az fárad, akkor az, hogy egy pici oxitocinnal úgy segítjük, hogy a lehető legélettanibb módon haladjon tovább a folyamat, akkor ez segítségnek lehet megélni. És persze itt már vannak olyan szélsőséges táborok, nézetek, akik ezt már nem tudják elfogadni, és azt mondják, hogy akkor az már nem is háborítatlan, meg nem is természetes szülés. Én pedig azt gondolom, hogy úgy tudjuk ezt egy gyűjtőháló, vagy egy ilyen ernyő alá behozni, hogyha azt mondjuk, hogy nem ez, hogy háborítatlan, meg természetes, hanem tényleg az anyát központba helyezve, a neki segítő folyamatokat előmozdítva. És ne azért feküdjön le az anyuka, mert akkor én, mint orvos, jobban látok, vagy akkor tudom megcsinálni a gátmetszést, hanem azért feküdjön le, mert lehet, hogy ő abban a pozícióban tud jobban segíteni a babájának. Tehát, hogy ezek ilyen tényleg nagyon személyre szabott történetek. De hogy a természetes szülésnél is volt olyan például nekem is, amikor kézzel kellett a mészszáját tágítani. A különbség az volt, hogy ez egyrésztről nem úgy történt, hogy a kismama nem tudott róla, illetve minden egyebet megpróbáltunk előtte. Tehát egy olyan szituáció volt, hogy rendkívül vaskos és nagyon kemény, rigid volt a mészszáj, és egész egyszerűen iszonyú, erős, intenzív, spontán saját oxitocin által termelt fájásokkal, és egyszerűen ott álltunk ezen a ponton, mindent megpróbáltunk, testileg, lelkileg masszázs, illóolaj, mindenféle, és egyszerűen azt mondtam a kismamának, hogy ez az egy lehetőség van még, biztos, hogy kellemetlen lesz, fájdalmas lesz, nehéz lesz, de hogy ezzel tudok segíteni azon, hogy átbukkanjon azon a ponton az a kisbaba. És ő akkor ezt felvállalva, megbeszélve azt mondta, hogy szeretné, próbáljuk meg, és egészen másképp élte meg, mint akkor, hogyha mindez titokba, sutyiba, és nem egy ilyen a kismama által is érzékelhetően fontos és hasznos beavatkozásként van jelen.
Maradva még a beavatkozásoknál, ugye szerintem meg így a fórumokat olvasom, a gátmetszés az egyik ilyen retteget dolog, hogy azt azért hallani, hogy rutinszerűen csinálják itthon, és mondjuk azt gondolom, hogy a WHO-hoz képest az adatok is ugye ezt mutatják, hogy mi a WHO ajánlása, ott valami minimális százalék van, 5-10% van megadva, és itthon meg azt hiszem talán 90% felett van.
Olyan kórházak, igen, ahol 90% felett van, így van.
És hogy valószínűleg azért nem tudunk ennyivel rosszabbul szülni.
A magyar nőknek ennyivel rosszabb a gátjuk. Igen, tehát ez is a megszokás, meg hogy így szoktuk. És én ezt nagyon sokáig nem értettem, hogy létezik ez, hogy így a gátmetszés így elterjedt, és a gátvédelem meg sok mindenkinél nem is igazán értő, hogy mi ez, meg hogy, meg smint. Amíg beszélgettem egy kolléganővel, aki egyébként szülésznő kolléganő volt, és ő mondta, hogy ő egészen addig, amíg nem próbálta a gátvédelmet egy olyan közegbe, ahol így tudta, hogy segítő közeg, tehát hogy az orvos is azt szeretné, és ha meg valami sérülés van, akkor össze tudja varni, addig rettegett tőle. Hogy abban az esetben, hogyha nem csinál gátmetszést, akkor milyen óriási sérülés lesz. És hogy szerintem, és én addig erre így nem is gondoltam, hogy lehet, hogy ez okozza sok embernél azt, hogy inkább vág.
Tehát akár az egészségügyi személyzetnél, igen, vagy a segítőknél, igen, az orvosoknál, szülőknél, és van egy, belejátszik ez a fajta félelem.
Biztos, hogy ő... És azóta én azt gondolom, hogy biztos, hogy több mindenkinél. Tehát ő ezt így elmerte mondani így egy beszélgetés keretében, hogy egészen addig ő is ezt érezte, és utána egyébként még volt egy-két kollega, akit megkérdeztem, és ők is így mondták, hogy hát igen, azért ez így benne van, hogy ők azt gondolják, hogy ha ott nincs meccés, akkor ott egy robbanás lesz, és egy kráter utána. De hogy tény és való, hogy azért például a gátvédelemnek is van egy-két olyan apró fogás, olyan trükk, ami nyilván segít abba, hogy a sérülés lehetőség szerint ne, vagy pedig minimális legyen.
És ebben csak a gátvédelem számít, mint megelőzés, vagy akár a pozíció is így a kitolási szakaszban?
Nyilván a pozíció az is, hogy mennyire nyom a kismama, hogy ő ezt úgy saját testének a diktálásával, vagy felszólításra intenzívebben, hogy a kismama mennyire érzékeli azt, és mennyire tudja inkább a végén már csak kiengedni a babát, az, hogy a szülésznőnek mennyire van rutinja abban, hogy pontosan hova, hogyan helyezze a kezét egy gátvédelemnél. Egyébként nagyon érdekes, mert van egy olyan irányzat is, hogy el a kezekkel és a gátvéd, tehát ne nyúljanak a gáthoz, és úgyis meg tud adott esetben akár születni a kisbaba sérülés nélkül. Tehát azért a női szervezet, én mindig azt szoktam mondani, hogy azért kihalt volna az emberiség, hogyha ez a szülés, ez egy ilyen nagyon-nagyon orvosi és mindenféle beavatkozásokkal működne csak. De egyébként nagyon-nagyon ritkán van a gátmetszésnek is létjogosultsága, egyébként pont ez a körülbelül 5%-ban.
Tehát ami ott
a... Amit ugye a WHO nagyjából reálisnak tart. Az biztos, hogy a rutinszerűen alkalmazott gátmetszés az káros, és nagyon jó, mert ezen a konferencián ez a mondat is elhangzott, és ennek nagyon örültem. Mert hogy nagyon gyakran utána a fájdalmas a szexuális együttlét, és hát ne felejtsük el azt, hogy ott a női nemi szervbe vágnak bele. És hogyha így nézzük, és nem gátmetszésnek hívjuk, akkor azért sokkal érzékenyebben érint mindenkit, és ha meg úgy nézzük, hogy mit szólna egy férfi, hogyha az ő nemi szervébe vágnának bele, csak azért, hogy nehogy valami történjen, akkor meg már még érzékenyebb a téma, azt gondolom.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az, ami utólag ugye ennek a hátulütője lehet, vagy miért káros, de hogy akkor ez, amit sokáig...
Azt tudni kell, hogy ugye a gátvédelmet nagyon sokan szembeállítják azzal szakmán belül is, illetve laikusok is, hogyha gátmetszés van, akkor biztos, hogy ugye van sérülés. A gátvédelem meg csak akkor működik, ha nincs semmilyen sérülés. Uh-huh. És hogy ez nem igaz. Tehát a gátvédelem mellett is lehetnek kisebb vagy nagyobb olyan jellegű sérülések, amiket vagy egy adott esetben annyira minimális és annyira szépen összefekszik, hogy nem is kell összevarni, vagy egy picit nagyobb és össze kell varni, de a személyes tapasztalatom az, hogy még a relatíven nagyobb sérülések is lényegesen kisebbek, mint a gátmetszés, amit ugye mesterségesen okozunk.
És van egyébként abban is különbség, hogy hogyan gyógyul mondjuk egy repedés, meg
hát egy igen, vágy? A gátmetszésnél ugye annak megvan egy iránya, amit úgy javasolnak, és amit általában mindenki alkalmaz. A gátsérülésnél pedig, hogyha belegondolsz abban, hogy mondjuk egy lepedőt húzunk két oldalról, akkor azon a részen fog szakadni, ahol a leggyengébb. Uh-huh. Na most a női gát is ilyen, hogyha ott feszül, és mindent a lehető legoptimálisabban csinálunk, és mégis túlfeszülés esetleg szakad, akkor azok a területeken fog szakadni, ahol a legkevesebb szövet van, tehát magyarul legtöbbször kikerülve az ereket, idegeket, és ettől egyébként sokszor sokkal cikcakosabb és sokkal furcsább lefutása tud lenni egy gátsérülésnek, és kétségtelen, hogy néha sokkal tovább tart összevarni, adott esetben egy lényegesen kisebb sérülést, mint a gátmetszés sérülése, csak ott egy picit úgy sakkozni kell, hogy mi hova tartozott, és hogyan lehet azt úgy szépen rekonstruálni, hogy minél jobban alakuljon, de maga a fájdalomérzet, a gyógyulási hajlam, a regeneráció és később a szexuális együttlét szempontjából is a gátmetszés lényegesen rosszabb eredményeket mutat.
Most ez egy teljesen random dolog, ami így a fejembe felötlött így a szexualitás a szülés után, ez a kérdéskör, hogy igazából úgy tűnik, vagy hogy ezt így elválasztjuk, hogy így igen, van a szülés, vagy volt egy szülése egy nőnek, egy anyukának, és akkor utána megvan a szexuális élet, és ugye így van egy ilyen, hogy hát annak ugyanúgy kéne működnie, ahogy előtte. Azt hiszem, ez megint egy teljesen külön videó témája lehetne, de hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyiben van köze a szülés élménynek, annak, hogy mi történt
nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben. Én azt látom, hogy az a nő, aki jól van a szülésével, és itt megint nem azon múlik, hogy mennyi beavatkozás történt, hanem mindarról, amiről beszéltünk, hogy úgy jól jön ki a szüléséből, neki minőségi ugrást tud tenni a szexualitása. Tehát megerősíti a saját nőiességébe, a testének a működésébe, a harmóniát alakít ki önmagával, jobban össze tudja integrálni az anyaságát a nőiességével, mint az, akinél ez szétcsúszott. És erre nagyon-nagyon jó példa az, hogy képzeld el, nem ritka, sőt mondhatnám, hogy gyakori, hogy valakinek császármetszés után vannak szexuális problémái, amire ugye azt mondja az ember, hogy de hát hogy? Tehát a hüvely nem is semmilyen túl, szinten nem volt érintve a szülés kapcsán, mert ugye a hasán keresztül vették ki, ott van a regeneráció, ott van a fájdalomérzet, és mégis nagyon sok nő számol be a fájdalmas szexuális együttlétről császármetszés után. És hogy itt nagyon sokszor az ember egy picikét ezt úgy megkapargatja, akkor azért itt látszik az, hogy az a császármetszés nincs még lelkileg a helyén, és itt megint független attól, hogy indokolt vagy nem indokolt, És hogyha az úgy a helyére kerül, akkor a szexualitás is helyre áll.
Igen, mert még nagyon sokan bűntudatot éreznek.
Adott esetben. Vagy hogy miért nem tudtam megcsinálni. Igen. Tehát tudja, érzi, hogy jogos volt, tehát nincs ez a fajta igen. bizonytalanság, de hogy hogy létezik az, hogy nekem ez nem sikerült.
Pedig előfordul.
Így van.
És olyankor meg
az. És olyankor meg milyen jó, hogy van császármetszés. Tehát a császármetszés is tipikusan egy olyan beavatkozás, ami a természetes szülésben is van helye, mert hát persze, hogy van helye. És nagyon hálásak lehetünk azoknak az anyáknak, azoknak az orvosoknak, akik ezt ennyire egy biztonságos szintre hozták, hogy most már azért egy császármetszés az tényleg egy rutin beavatkozás.
És beszéljünk egy picit a szülési pozíciókról, mert engem ez a szülőszék, ez továbbra is nagyon izgat. Ezt tudni kell, hogy voltam már egy szülőszoba bejáráson, a Robert Károly kórházban, és ott Bogi, aki a csapatotokban van szülésznőként, mutatta ezt a szülőszéket, hogy ez egy halál egyszerű dolog egyébként, de így mondta, hogy ezt csak ti használjátok gyakorlatilag.
Azért az túlzás talán, én bízom benne, hogy nem csak mi, de mi nagyon szeretjük, ez kétségtelen tény. Ehhez is van egy nagyon jó sztori, egy család, első gyermeknél nagyon-nagyon sok beavatkozás volt, nagyon-nagyon rettegtek is a szüléstől. Az egész felkészülés arról szólt, hogy valahogy ezeket a feszültségeket, félelmeket próbáljuk oldani. Ezt követően gyönyörűen beindult a vajúdás, minden nagyon szépen zajlott, és a végén úgy szült az édesanyja, hogy a kedvenc szülőszékeden, és mi pedig a szülésznővel a földön előtte ültünk a lábánál. És akkor az apuka meg mögötte ült, mert hogy ez egy ilyen koreográfia egyébként, hogy a szülőszéken hogy szoktuk, vagy illetve hogy a legoptimálisabb az édesanyának. És megszületett gyönyörűen a kisbaba, ilyen nagyon-nagyon, tényleg ilyen nagyon szép volt az egész történet, és az apuka, többször találkoztunk utána vele a kórházba, így napokig nem tért napirendre, és azt mondta, nem hiszem el, ennyi a szülés. Egy nő ül egy faszéken, előtte ül másik két nő, és megszületik a babám. Annyira édes volt. És ezt akárhányszor így meglátott minket, mindig ezt a mondatot így elmondta. Mi meg csak így kuncogtunk a szülésznővel, mert hogy egyébként meg tényleg tud ennyi lenni a szülés. És nyilván itt ez egy második szülés, tehát hogy sok olyan egybejátszik, de hogy elsőnél is tudnak nagyon-nagyon szép történetek lenni, amikor valaki tényleg megkapja azt a segítséget és támogatást. És akkor visszatérve a szülőszékre, ugye alapvetően nagyon-nagyon jó az, hogyha többféle testhelyzetet kipróbál az édesanyja a vajudás alatt is, mert ami jól esik egy bizonyos vajudási szakaszba, az nem biztos, hogy jól esik a másikba, és fordítva is, és ezért például nem ritka, hogy valaki így belemerevedik egy pózba, ami úgy jó volt, és úgy kell egy kicsit kirángatni, hogy figyelj, most már próbálj meg valami mást is, mert már lehet, hogy a másikba könnyebb lenne, jobb lenne. Leginkább egyébként az szokott nehéz lenni, hogy úgy nem akarnak megmozdulni. Tehát, hogy az, hogy így egy picit ringasd a csípőd, vagy lépjél kettőt, vagy csak a válladdal körözz egyet, erre úgy elég erősen kell időnként noszogatni őket, és a szülőszék is nagyon, van, aki így nagyon beleszeret, mint te, és ez egyébként szerintem nagyon jó, de van, aki úgy idegenkedik tőle. És akkor így szoktuk javasolni, hogy hát próbáld ki, hát ha nem jó, fölállsz róla, odébb megyünk, tehát semmi különös nincsen. És hát azért általában ott szoktak ragadni, mert valóban egy nagyon jó pozíció. Ugye segít egyrésztről a gravitáció, meg valószínű, hogy maga ez a testhelyzet, ez segít abban, hogy tényleg úgy ráérezzen az ember, hogy hogyan tudja a kisbabát segíteni a megszületésben.
És egyébként ez nekem ebben az egész szülőszékes dolgon is az egy nagyon érdekes dolog, hogy ehhez viszont kell az a hajlandóság, ami nem tűnik olyan nagy dolognak, de hogy te orvosként azt mondtad, hogy leülsz oda a földre a kismama elé.
Ehhez kapcsolódva is van egy nagyon érdekes sztori. Nemrég voltam egy olyan előadásom, ahol arról szólt az előadás, hogy egy szülésznő arra készítette fel a kismamákat, hogy hogyan lehet így kiszűrni, hogy hol használják egyáltalán ezeket az eszközöket. És akkor ott hangzott el, én ilyen kíváncsiságból mentem el, és ott hangzott el, hogy ha a szülőszék mellett nem látsz dobogót, akkor biztos, hogy azt ott nem is használják. És akkor így néztem, így gondolkoztam, nem akartam beleszólni, de hogy mi például, tehát hogy én eszembe nem jutna egy dobogóra fölragni a kismamát, és úgy kísérni az ő szülését. Tehát, hogy így nem is igazán értettem, hogy ez így technikailag hogy gondolják. Hát ugye a szülőszék is tipikusan nálam a Szent Imre kórházból jött, mert ott láttam, ott volt ez, ami ennek a prototípusa, amit most itt láttál a Róbert kórházban, hogy ott láttam, hogy mennyire jól tud ez működni. És tényleg itt megint csak azt tudom mondani, hogy szocializálódik az ember. A Bálint Sándor doktor, aki akkor már nem volt annyira nagyon fiatal, de nagyon fiatalos, még ma is. Ő mondta, hogy bizony, igen, le kell hajolni, le kell térdelni, le kell guggolni. Tehát, hogy én így szocializálódtam. Nekem ez nem... Tehát meg voltam lepődve, amikor először valaki ezen meglepődött, hogy de hát hogy létezik ez? Hát ez szerintem ez így van.
És ez, de hogy igen, tehát hogy azt mondtad, hogy te így szocializálódtál, de hogy orvosként kell valami speciális képesítés, egy speciális tudás ahhoz, hogy valaki természetes szülést tudjon kísérni, vagy szülést tudjon kísérni, és mondjuk ne vezetni, vagy...
Biztos, hogy kell egyfajta szemléletbeli változtatás, olyan fajta tudás, amit így mondjuk megtanulni lehet, erre például nagyon jó tud lenni ez a perinatális szaktanácsadó képző, mert hogy egy picikét más dimenzióba helyezi, és másképp mutatja meg, hogy hogyan, és mi is történik egy nővel a vajudás és a szülés alatt, meg már a várandóság alatt, tehát hogy egy picit más szemszögből, és hát egy nagyon nagy fokú nyitottság és alázat kell. Szerintem ez az, ami szintén nagyon fontos. Tehát hiába tudja az ember mondjuk orvosilag, hogy ez így szokott lenni, az emberi szervezet az egy biológiai valami, nem pedig egy gép, és ezért a szokott, az csak szokott, és nem pedig mindig így van. És hogy ez a fajta nyitottság, ez nagyon fontos szerintem ebben a szakmában, hogy merjük elhinni, hogy lehet, hogy ez így szokott, de most nem így van.
És egyébként erre irányulóan az orvosképzésben vannak információk, vagy
van egy kis mozgolódás ebben most már, vannak ilyen képzések, nagyon érdekes egyébként, hogy inkább a külföldi vonalon, de vannak ilyen alternatív szülészet, talán egy időben még az otthonszülés is volt, mint felvehető kollégiumi képzés, de hogy igen, tehát hogy úgy beépítve, hogy mondjuk egy fél év vagy valamennyi idő, az én legjobb tudomásom szerint még nincsen, de nagyon-nagyon jó lenne és hasznos lenne.
És benned van hajlandóság arra, hogy taníts más orvosokat?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én olyan sok mindenre így kívülről döbbenek rá, vagy így mások elmondása által. Én legelőször tanárnak felvételiztem Szegedre, és nem vettek föl, és utána második próbálkozásom volt az orvosi egyetem. És akkor azt mondtam, hogy vagy orvos leszek, és hogyha most nem vesznek fel az orvosira, nem is jelentkeztem máshova, akkor fodrász. És egyébként a mai napig azt gondolom, hogy a fodrászat is egy olyan vonulat lett volna, amit szívesen csináltam volna, mert hogy ez is ilyen nagyon kreatív, és ilyen nagyon érdekes, izgalmas tud lenni. És én nagyon nem tartottam azt jónak, hogy mindegy, hogy hova csak valahova főiskolára, egyetemre járjál. És akkor... így lettem én orvos, de most azt már nem emlékszem, hogy keveredtem.
Hogy benned van-e hajlandóság?
Ja, igen, a tanárság volt ebben a lényeg. És akkor egyszer, ugye soha nem gondoltam volna, hogy én ilyen szülésfelkészítőket fogok tartani. Tehát, hogy az az egész szülni jóba egyébként a nagyon szép, hogy ez úgy alakult, hogy így jöttek az igények. Hogy legyen ilyen tanfolyam, legyen olyan tanfolyam, legyen élőbejelentkezés, legyen valami cikk erről, arról, és így alakult, és most már 13 éve indult.
Kis maga. Birodalom.
Igen, és hogy ez ilyen nagyon izgalmas. És ott mondta valaki, amikor így meséltem ezt, hogy lettem én orvos, hogy hát akkor értjük már, hogy miért tartasz te szülésvel készítik. És valahogy akkor esetleg, hogy hát igen, lehet, hogy azért tényleg van egyfajta ilyen affinitásom. Ez én nagyon nyitott lennék rá. Sőt, szokták időnként elő-elő bukkan egy-egy kolléga, aki megkérdezi, hogy te hogy csinálod, mi a véleményed, stb. Akkor én azt gondolom, hogy ez akkor jó, ha mindenki tudja, és közkincsé tud ez válni, nem egy űrtudomány, és nem pedig mindenki így őrizgeti, és szorongatja, és nem adja ki azokat a tapasztalásait, ami mondjuk így a természetes szülés kapcsán az ember tényleg rájön dolgokra, megtanul dolgokat, felismer dolgokat.
Van erre fórum, ahol ezeket át lehet adni?
Nem nagyon. Ez szerintem egyébként a magyar orvostársadalom egy nagyon nagy hibája, és nagyon nagy nehézsége, hogy nincs egy ilyen szupervízió se, ahova ugye a fájdalmaiddal elmehetnél, vagy a nehezebb esetekkel, nehezebb ügyekkel, és hát ilyen se nagyon van, hogy most ezt így átadni, továbbvinni. Mi így a Szülnion belül szoktunk tartani most már havonta egy-egy ilyen tudományos értekezlet, amikor egyikünk valamelyik témának így utána jár, és akkor így átbeszéljük, vagy egy-egy esetet átbeszélünk, ami valamiért érdekesebb, izgalmasabb, tanulságosabb volt, de ez így rendszer szinten sajnos nincsen.
Végezetül mit mondanál azoknak a nőknek, azoknak a családoknak, akik szeretnének természetes szülést, hogy hogyan tudnak ők erre felkészülni, vagy hogyan tudnak megtanulni?
Hát ez is egy, nagyon jó kérdéseid vannak. Alapvetően azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy higgyenek magukba. Higgyék el, hogy az ő testük képes erre, és bármilyen hihetetlen, szinte az egész tanfolyam sorozat igazából erről szól. Hogy ezt a hitet, ezt az önbizalmat, ezt a megerősítést megkapják, és hogyha van egy ilyen hit, és van egy ilyen elszántság, van egy ilyen eltökéltség, akkor ez rengeteget segít, és az apukáknak meg nagyon azt javaslom, hogy vonódjanak be ebbe a történetbe, és ők is merjenek hinni, és merjenek bízni, és támogatni ebben az egészben, mert akkor fog ez leginkább sikerülni.
Hát szerintem ez egy csodálatos végszó volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy tovább beszélgetünk erről a témáról, meg még mindig lehetne sok mindenről beszélni, meg igen, szerintem még fogunk is majd pár dologról beszélgetni, úgy, akár ennek, vagy akár más témák kapcsán.
Hát én köszönöm a meghívást, Janka. Örülök, hogyha erről beszélhetek.
És Ági, téged hol lehet elérni? Ezt mondjuk el. Lerakom majd a leírásba is, de...
www.szülnijobb.hu illetve az infokukat@szülnijobb.hu az az e-mail címem, azt csak én olvasom. Van a Facebookon is oldalunk, Instagramon, meg mindenfelé.
Mondom én, egy egész irodalom, mindenhol megtalálni titeket. Tényleg nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy hasznosnak találjátok, mert szerintem abszolút nagyon-nagyon hasznos volt. És hát, mint minden kapcsán, a szülés kapcsán is csak azt tudom mondani, hogy ne feledjétek, maradjatok kíváncsiak. Sziasztok!
Sziasztok!